A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem nétek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 162. dicséretet minden versével. A 162. dicséret első verse így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Thank you.
imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, hogy most is igaz az ének, ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te templomodba, a te szentidnek gyülekezetébe. Még akkor is, ha fizikai értelemben ez nem igaz, lelki értelemben valós, és igaz, és így van. Köszönjük, hogy most, amikor lélekben elcsendesedhetünk, kiki közülünk ott a maga helyén, ahol hallgatja az igét, ahol figyel a te üzenetedre, ott leborul előtted, és Isten tiszteletté szentelődik az alkalom, és templommá szentelődik a hajlék, ahol ez megtörténik, és az élet és a szív, mely befogadott téged, a dicsőség urát. Kérünk téged a most megszólaló hirdetett igéért, Urunk. Az énekben úgy kértük, hogy prédikáltas szent igédet, felséges Isten, ne hagyj szomjúhozni a mi lelkünket. Hadd köszönjük meg neked, hogy igéd áldott forrása és üzenete kiapadhatatlan, mindig élő és mindig ható, és felüdíti a lelket. Ezt kérjük most tőled, mennyei atyánk, szent lelked által és segítségével. Valóban szólj hozzánk, és beszélj velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes 4. könyve 7. fejezetének 3. verséből, a 3. vers elejéről, ahol így olvassuk Isten igéjét, odavitték áldozatukat az Úr elé. Kedves testvérek, a Mózes 4. könyvének egy része, a 7. fejezet egy része a mai ószövetségi igénk. Engem nagyon megfogott a tegnapiból ez a 3. vers, és emellett maradt mindig a szívem, és a hitem, és a reménységem. Ez a rövid tőmondat, amit felolvastam ebből a versből, a 3. versből írjuk be szívünk hústábláira, oda vitték áldozatukat az Úr elé. Az, hogy megértsük majd az egész fejezetet, röviden meg fogjuk nézni, de először hadd mondjam azt, hogy a Mózes 4. könyve a nép pusztai vándorlásának a történelem könyve tulajdonképpen. Istennek odaadó, türelmes, szerető gondoskodásáról beszél nekünk a sokszor lázadó, zúgolódó nép iránt. Azt olvassuk, hogy Isten a táborban lakott, és ez egy csodálatos valóság, mert ígérete beteljesedett, amikor azt ígérte, hogy közöttük, az ő népe között fog lakni, miután leszállt, hogy megszabadítsa őket. Vagyis Isten egy megváltott, megszabadított nép között lakik. És hogyha a Bibliában egy nagy ívet húzunk, akkor a Biblia végén, az utolsó könyvben, a Jelenések könyvében azzal találkozunk, hogy ott is Isten lakik az ő népével, Isten lesz velük, az ő Istenük, aki nem csak magához, hanem maga köré gyűjti a népet, és annak életét irányítja. Röviden foglaljuk össze, testvérek, hogy Mózes 5 könyvének mi is a jelentősége a számunkra az Új Szövetség fényében. Nagyon röviden, miről szólnak ezek a könyvek? Én ma úgy szeretném megfogalmazni a számotokra, hogy a Mózes 1. könyve a kegyelem vonaláról szól. A kiválasztásnak a csodájáról, hogy Isten könyörül, akin könyörül, és irgalmaz annak, akinek irgalmaz. És nem számít az elsőszülöttség, az számít, hogy Isten hogyan rendelkezik, és hogyan dönt. A 2. könyv szól ugye az Exodus, a kimenetelről, a zsidóknak Egyiptomból való szabadulásáról, vagyis újszövetségi értelemben a megváltásról. Tehát akiket Isten elrendelt, azokat meg is fogja váltani. Azokat Jézus Krisztusban megkeresi, szereti és megváltja. A 3. könyv szól a mi számunkra újszövetségi értelemben a hálás Isten előtt hódoló életről. Hiszen a megváltottak ezt teszik. Zengik az ő dicséretét. Hálás, hódoló, megváltott életet élnek. A negyedik könyv, amivel most foglalkozunk, az újszövetségi értelemben a harcoló hívőről szól, a harcban álló hívőről. Hiszen nézzétek meg, testvérek, hogy a negyedik könyv éppen ezzel kezdődik, számláld meg a harcra foghatókat. Az Isten megváltott népe nem csak hálás nép, hanem csatába induló nép, harcba induló nép. Újszövetségi értelemben a negyedik könyvről beszél nekünk Pál apostol például, amikor azt mondja, hogy harcold meg a hitnek harcát. Harcold meg a hit szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál. Tehát a negyedik könyv arról beszél, hogy Isten népe harcban levő nép. Az ördög a világ és a test ellen, mondja a hitvallásunk, szabad lelkiismerettel harcoljak. A hívő ember tehát az Isten katonája. Jézus Krisztusnak a harcosa. Izraele. Lelki értelemben. És az ötödik könyv miről szól? Arról, hogy az Isten megváltott népe készül bemenni elkészített hazájába. Új szövetségi értelemben erről szól a Mózes öt könyve. Röviden összefoglalva, az ötödik könyv arról tehát, hogy megvan nekünk az ő nyugalmába való bemenetel ígérete. És felsejlik az Isten számára a dicső Kánoán, az Isten népe számára felsejlik a Kánoán, a tejjel és mézzel folyó föld, vagy a jelenések könyve szerint a mennyei hon dicső hazája. Éppen ezért, kedves testvérek, Isten megváltott népének nagy ajándék az Úr jelenléte. A megváltás nélkül az Isten jelenléte az ember számára ítéletet jelent. Gondoljatok Ézsaiásra. Jaj, nekem elvesztem. A megváltás nélkül az ember az ítélő Istennel találkozik és találkozhat. Csak a megváltás csodájában lesz nekünk Istenünk, kegyelmes atyánká. Jézus Krisztus által kegyelmes Istenünké. És arról szól itt a könyv, hogy a megváltott nép életében ott van az Isten. Az ő jelenléte megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Az előző részekben arról van szó, hogy hogyan készül el a szent sátor. Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, így olvassuk az első versben, felkente azt, és megszentelte azt minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét, és felkené, és megszentelé azokat. Ezután, a felszentelés után azonban, testvérek, következik egy nagyobb, egy ünnepélyesebb felszentelés, melyet olyan részletesen ír le Isten igéje. A törzsek fejedelmei jönnek, a 12 törzs fejedelme jön a felszentelő ajándékokkal. Értitek, testvérek, hiába szentelte volna fel a vezető, Mózes, a szent hajlékot, a szent sátrat, ha a 12 törzs, ha az Isten népe nem szentelte volna fel az ő ajándékaival, ez még hozzátartozott. Ez egy ilyen folyamatos felszentelés. Nem csak egy ünnepélyes átadása van itt valaminek, testvérek. Nem csak egy szalag átvágás van, hogy felállítatik a sátor újból, hanem arról van szó, hogy első nap ez jön, második nap az jön, harmadik nap az jön. Ezt olvassuk a mai igénkben egyébként ennek egy részét, és hozza a nép szívét, lelkét, imádságát, hódolatát. Ma is felszentelnek szent helyeket, ahol az ige hirdettetik, más nem is szabad felszentelni. másban más felszentelésen ne is vegyetek részt, csak azt lehet felszentelni, ahol az Isten igéje hirdettetik, de ha nincs ott az Isten népe egy felszentelt helyen a maga hódolatával, azzal a csodálva, imádva tekintek kegyelminek tengeribe, örömével, akkor hiába szentelte fel a lelki vezető. Jöhetett oda püspök, zsinat elnök, jöhetett oda bárki felszentelni, jöhetett oda a környék lakossága, jöhetett volna oda, ha egy templomot mondjuk felszentelnek, jöhetne oda a nagy tömeg, több ezres tömeg, óriási szeretett vendégség, azt mindig a helyi gyülekezetnek kell. A helyi gyülekezet tagjainak kell, oda szánt szívükkel, életükkel, áldozatukkal nap mint nap felszentelni. Nap mint nap felszentelni. Kedves testvérem, tudod-e, hogy várja ezt a te odaadásodat is a te hatalmas urad? Tudod-e, hogy várja hódolatodat? Várja szívedet? A te felszentelő odaadásodat várja a te megváltó urad. Miért nem igyekszel? Miért nem indulsz felé? Olyan szép lehetett az, amikor a 12 törzs összegyűjti az adományt, ahogy a törzsek vezetői viszik oda a szent sátorba, az oltár és a sátor felszentelésére, viszik az ő ajándékukat. Hol vannak ma a hódolók, testvérek? Hol vannak ma az ilyen felszentelők? Hadd beszéljek arról, hogy mit jelentett itt, amikor még mielőtt jönnének a fejedelmek, szól az Úr Mózesnek, és azt mondja, hogy vitték az áldozatukat az Úr elé 6 borított szekeret, 12 ökröt, egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt, és odavitték azokat a sátor elébe. 6 ponyvás szekeret kellett hozni, mindegyik előtt 2 ige vonó állat, és Mózes odaadja ezeket a lévitáknak, de azt olvasuk az igében, hogy a Kéhát fiai azok semmit nem kaptak, mert az ő dolguk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék. A sátort magát, annak részeit lehetett vinni ezeken a borított szekereken, vagy ponyvás szekereken, amelyek védve voltak az esőtől, az időjárás viszontagságaitól. De Kéhát fiai nem kaptak szekeret. Azért, mert nekik a szent dolgokat a vállukon kellett vinni. Voltak dolgok a szent sátorban, amit féltve kellett őrizni, testvérek. Amit nem szekerek vittek, hanem emberek vittek. Amelyet a vállukon cipeltek, amely terhet nem lehetett átadni a szekereknek. Olyan szent és olyan értékes dolgok voltak azok, hogy azt mondják, ezeket vállon kell vinni. Emlékszem, hogy mikor ide költöztünk, azon az augusztus végi szombaton, akkor ugye sok minden bútort és sok minden, amit hoztunk, azt betették a kamionba, de voltak olyan dolgok, amelyekre azt mondtam, hogy nem, ez csak abban az autóban lehet, amit én vezetek. Ugye voltak olyan dolgok, nem nagy értékek, csak nekem, csak eszmei értékük volt ezeknek, nem tudom, a nagymamám festménye, vagy ilyen dolgokra gondoljatok, és azt mondtam, hogy nem, ezt a kamion nem viheti. Hát esetleg karambolozik, vagy baleset történik, vagy nem tudom, elrabolják, de hát miért rabolták volna el, ezt csak én vihetem. Csak abban a kocsiban lehet, ahol én vagyok. És megtelt a kocsi ilyenekkel. Ugye értitek, testvérek, hogy más az, amit a szekér vitt, és más az, amit a Kéhát fiai a vállukon vittek, mert olyan drága volt, és ők kitüntetettek voltak, mert ők vihették ezt a drága kincset. Ebben nagyon sok igei üzenet van, nem is tudom felsorolni, testvérek, de most, ha ezt az igét megnézzük az Új Szövetség fényében, akkor gondoljatok arra, amikor Pál apostol beszél Timóteusnak arról, hogy van rád bízott kincs, Timóteus. Azt mondja, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ma is van olyan testvérek, amit nem vihetnek a ponyvás szekerek, amit az Isten megváltott népének magának kell hordozni. Van olyan kincs, amit az Isten a te válladra akar tenni, és azt neked kell továbbvinni, neked kell hordozni. Kéhát fiai erre hivattattak. Ők nem kaptak szekereket. Ők nem kaptak ökröket, hanem ők sokkal többet kaptak, hordozhatták a Szent Sátor legdrágább részeit. Az Isten tisztelet legdrágább elemeit. És most testvérek, nézzük meg, hogy mi az új szövetség, az új szövetségi Isten tisztelet legdrágább eleme. Tudjátok, remélem, hogy mi az új szövetségi istentisztelet legdrágább eleme, az evangélium, az ige, a szentírás üzenete. Nekünk az új szövetség istentiszteletében járó népnek, megváltott Isten népének ez a legdrágább kincse, az Istennek az igéje, a tiszta evangélium üzenete. Az, amit ami Istenünk leírt, ideadott, amit Károli Gáspár lefordított, amit a mi reformátor eleink megértettek, leírtak, ránk bíztak. És most nézzük meg, hogy vagyunk-e ennek a hordozói. Lehetnek az egyházban olyanok, akik szekereket szeretnének, meg ökröket. Szekereket és ökröket. Vannak az egyházban, vagy gyülekezetben talán, akik rangért, kitüntetésért, elismerésért, sikerért megvesznek, megbolondulnak. De mi legyünk ott a Kéhát fiai között, testvérek. Mi legyünk olyanok, mint a Kéhát fiai, akik nem az ökröket fogták be, és nem a szekerekre rakták a dolgokat, akik nem kapnak szekereket és ökröket, hanem kapják ezt a drága kincset, az evangélium üzenetét, amelyet hordozhatsz, és hordozhatok. És én megmondom a testvéreknek, hogy ahogy ma reggel elcsendesedtem, nekem is ez az életemnek a legnagyobb kitüntetése, és ez az életemnek a legboldogabb tapasztalata, hogy én ezt hordozhatom. Hogy erre engem az én Uram megbízott, hogy ez bízta rám. Ugye énekeljük az egyik énekünkben, hogy lelkek éjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta rást. Igen, mert meg kell látni, hogy mit bízott rád az Úr. Meg kell látni, hogy neked mit kell hordozni. Olyankor, amikor az igét elmondott bizonyságtételképpen. Olyankor, amikor megállsz egy beteg mellett. Olyankor, amikor egy gyászolóval beszélsz, aki elvesztette a szerettét. Adja meg Isten ezt a csodát, hogy legyél ige hordozóvá. Legyél olyan, mint a Kéhát fiai, akik ezt a drága kincset hordozták. Igen, ma is ezt kell féltve őrizni, testvérek. És mi Pasaréten féltve őrizzük az Isten igéjének a tisztaságát. És ebből nem is akarunk feladni semmit. Féltve őrizzük az apostoli tanítást. És féltve őrizzük úgy, mint Kéhát fiai, a reformátor eleinknek a tanítását, amin álltak a mi eleink évszázadok óta. És mi ezt féltve szeretnénk őrizni. Legalábbis én igen. Remélem, hogy lelkésztársaim is, meg még sokan vannak a presbitériumban és a gyülekezetben is, akik azt mondják, hogy igen, mi ezt szeretnénk hordozni, mi ezt szeretnénk vinni, mi a vállunkon hordozzuk, még akkor is, ha sokszor nehéz. Mi akkor is, ha sokszor úgy éljük meg, hogy talán teher, mert könnyebb lenne egy egyszerűbb evangéliumot elmondani, testvérek, amit az emberek szívesen hallanak. Az evangéliumnak ez a terhe, hogy nem azt mondjuk, amit az emberek hallani akarnak, hanem azt, amit az Úr üzen. Nem azt, hogy milyen igényeik vannak sokaknak, hanem azt, hogy mire van szükséged. És sokszor ez az evangéliumnak a terhe. Ebbe sokszor bele lehet fáradni, mondja Pál apostol, de ezt semmivel fel nem cserélnénk, és oda nem adnánk. Ma nagy feladatunk ez, testvérek, hogy ezt a drága kincset vinni, úgy, mint a Kéhát fiai vitték. Ezt a drága kincset vinni, hogyha majd jön az Úrnak lelke, mennyből alájövő, és mi visszük ezt a piciny tüzet, ezt a parást, akkor majd belekapjon a lélek tüze, és feléledjen, és jöjjön a dicső idő, jöjjön az ébredés, jöjjön az egyház megújulása. De testvérek, kell közösség, kell gyülekezet, kell lesz te, aki ezt a piciny lángot viszed tovább. Kéhát fiaiként őrzöd, és azt mondod, hogy igen, mi ebben leszünk benne. Hol vannak ma az igei igazságokat őrzők? Álljatok hát elő, legyél velem együtt Kéhát fia, akik a tiszta tanítást, az ige nagyszerű üzenetét tudod hordozni. Legyél ebben hűséges, hordjad a gyülekezetedben, testvérem, hordjad a családodban, legyél példakép, hogy úgy emlékezzenek rád majd egyszer a te szeretteid, hogy igen, az én apám vagy anyám, nagyapám vagy nagyanyám hordozta a szent dolgokat. Hordozta a szent dolgokat. És hadd térjek rá, testvérek, ennek az igének tényleg az üzenetére, hogy milyen áldozatot vittek az Úr elé, és vitték az ő áldozatokat az Úr elé, és utána leírja a Biblia, hogy a 12 törzs is mit vitt oda. Mit vitt oda részletesen. És lehet, hogy valaki, aki ma olvasta, meg tegnap, azt mondta, hogy hát nem unalmas ez, hogy ennyi versen keresztül, ugye a 7. fejezet az 89 versből áll. És mindig ugyanazt írja a Biblia. Mindig ugyanazt írja, hogy az egyik törzs, a másik törzs, a 12. törzs mit vitt az Úr elé? Mit vitt az Úr elé? És kedves testvérek, hogyha ezt megnézzük, akkor ennek bizony nagyon komoly lelki üzenetei vannak. Nem unalmas leírás ez, testvérek. Nem unalmas leírás ez, mert ennek először is az a jelentése, hogy amit te az Úrnak viszel, amit te az Úrért teszel, az nála számon van tartva. Azt úgy nem csapja egy kalap alá. Nem azt mondja, hogy hát a többi is ezt csinálta, a többi is ezt vitte. Hanem pontosan leírja, nagyon pontosan, hogy ki mit vitt az Úr elé ajándékképpen. Milyen áldozatot hozott az Úrért. És két ige helyet hadd idézzek alá támasztásul, testvérek. Az 1 Krónika 11-ben olyan szépen van leírva a mi számunkra, Dávidnak a hűséges emberei, hogy mit tettek. Dávid hűséges szolgái, akik mellette voltak. A 1 Krónika 11-11 ezt mondja, ezek szám szerint a hősök, akik Dávid körül voltak. És leírja a Biblia egyesével, hogy kik ezek a hősök, mit tettek a királyért, mit tettek Dávidért, akik mellette voltak, és erősen forgolódtak vele az ő királyságáért egész Izraelben. Olvassátok el az 1 Krónika 11-ben, hogy ki mit tett. Például a 20. versben, és Abisai a Joáb testvére volt, a háromnak elöljárója, ő ragadott dárdát 300 ellen, akiket megsebesített, és ő volt a leghíresebb a három között. Vagy az új szövetségben, nagyon szép felsorolás van a Róma 16-ban, hogy ki mit vitt, ki mit tett az Úrért. A Róma 16-ban ugye Pál apostol, amikor búcsúzik a gyülekezettől, és köszönti a gyülekezet tagjait, ilyeneket olvasunk, hogy Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott közöttünk. Köszöntsétek Apellészt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. És így tovább. Majdnem azt lehet mondani, hogy vég nélkül sorolja az apostol név szerint, hogy ki mit vitt, és ki mit tett. Éppen ezért, testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy rólad készül-e valamilyen feljegyzés az élet könyvébe? Hiszen ne felejtsük el, hogy amikor megnyittatnak a könyvek, amelyekben sok minden be van írva, legfőképpen a nevünk, a hívőknek, a megváltottaknak a nevei, meg hogyha a Biblia leírja, hogy mit tettek az Úr ügyében, akkor az is ott van. Lehet valakinek nagy, gazdag, tartalmas élete, de ha nem az Úrban élt, akkor a életkönyvében nem lesz róla még egy tőmondat sem írva. Képzeljétek el, lehet valaki nagy tudós, felfedező, nagy pénzember, gazdasági szakember, világszerte ismert nevű valaki, de ha az élet ura nem volt az övé, akkor az életkönyvében egy fél mondatot se lehet majd róla olvasni. És lehet valaki egy, talán egy-két elemit végzett özvegyasszony, akinek nem volt lehetősége többet tanulni, de lehet, hogy oldalak lesznek teleírva azzal, hogy mit tett az Úrért. Hadd kérdezze meg az Úr tőled ma, hogy vajon rólunk, rólad milyen feljegyzés készül. Készül-e egyáltalán valamilyen feljegyzés? Vajon hány lapot tudott már teleírni az Úr a te dolgaiddal? Vagy pedig teljesen üres még az az oldal, amely rólad szólna? Az Úrnál nyilvánban tartva, és úgy is igaz más hangsúllyal, hogy az Úrnál van nyilván tartva. A Biblia leírja, az Úrnál van nyilván tartva. Éppen ezért, testvérek, nem itt a földön kell nyilván tartani. Azt mondja Jézus is az új szövetségben, nem biztos, hogy itt a földön kell nyilván tartani az, hogy ki mit tett az Úrért, az bőven elég nekünk, ha az Úr tartja nyilván. Én olyan szomorú voltam, amikor valahol vagyok és látom a templomokon, meg gyülekezeti házakon, parókiákon, óriási betűkkel, táblák, most ez a divat, egyre több ilyen márvány táblát készítetni, írni, kiépítette, mikor, kinek a püspöksége alatt, kinek a főgondnoksága alatt, ki volt a lelkész, ki volt a gondnok. Én 30 évvel ezelőtt azt kértem a presbitériumtól, hogy hozzunk egy határozatot, hogy a gyülekezetben soha nem lehet semmilyen táblát kitenni embernek a nevével. Mert ha mindazt megcselekedtétek is, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt cselekedtük, ami a kötelességünk volt. Nem teljesítettünk 110%-ot, még 101-et sem, még a 100-tól is nagyon messze vagyunk, hanem azt valljuk, hogy Istené a dicsőség, milyen pedig a mi orcánk pirulása. Az Úré a hatalom, a fennség, a dicsőség. És így is volt, és így is van. Milyen áldott dolog, testvérek, amikor a törzsekről ezt olvassuk, elég, ha az Úr nyilván tartja. Tudjátok, hogy voltak nagyobb törzsek, kisebb törzsek. A 12 törzs nem volt egyforma. Nem volt egyforma földterületük, nem volt egyforma tehetségük, mégis ugyanannyit visznek. Figyeljétek meg a leírásban, nincs semmi különbség, mégis ugyanannyit visznek azért, mert az Úr előtt, amikor valaki odaadja és odaszánja magát, akkor nincs és nem lehet versengés. Nincs és nem lehet versengés, hogy én külön vagyok, mint a másik, én külön vagyok, mint a másik törzs, én többet adok tőlem, több telik ki, és én éppen ezért többet várok ezért, hanem mindenki ugyanannyit vitt. Úgy látszik, hogy nem volt megerőltető a legkisebb törzsnek sem, és a nagyobbnak sem volt ok a dicsekvésre. Nem volt megerőltető, és nem volt ok a dicsekvésre. Fejedelmek vitték, és csak fejedelmi ajándékot vihettek az Úrnak. Isten igéjének az az üzenete, testvérek, hogy Isten gyermekei között valóban csak azok a fejedelmek. A hitben járó emberek közül is csak azok a fejedelmek, akik fejedelmi ajándékot tudnak hozni az Úr elé. Fejedelmi ajándékot az Úr elé. Egyszer emlékeztek, volt egy istentisztelet az Új Szövetség korában, ahol Jézus Krisztus is részt vett az istentiszteleten, és amikor vége volt az alkalomnak, Jézus megállt a perselyjel át ellenben. És jön valaki. Persze jöttek mások is, akik sokat dobtak bele, és hozták az ajándékot, de a Biblia azt írja le nekünk, hogy egyszer csak jön egy fejedelem asszony. Igaz, hogy világi rangja nem ez, ez az Úrban való lelki rangja, hogy Izrael fejedelme. Igaz, hogy a Biblia úgy írja, hogy egy szegény özvegy asszony, így is emlegetjük, ugye? A szegény özvegy két fillérje, mert ő ennyit hozott. Mégis ez az asszony, testvérek, fejedelem. Mert igaz, hogy szegény özvegy a világ szemében, szegény özvegy a farizeusok szemében, vagy az akkori gyülekezet, az ott összegyűlt gyülekezet szemében, az Úr szemében pedig egy fejedelem asszony. És Jézus érdemesnek tartja, hogy megszólaljon, mert ennek a fejedelem asszonynak a fejedelmi ajándéka a magukat fejedelemnek gondoló farizeusokat és írástudókat koldus szegényé teszi. Hiába dobálnak bele akármit, sok mindent a perselybe, de koldus szegényé teszi őket. Ennek a fejedelem asszonynak a fejedelmi ajándéka. Vagy gondoljatok arra az asszonyra, aki ráönti ugye Jézusra az olajat, az ő temetésére nézve, és sokan felsziszennek, de ez nem egy parázna nő, ez nem egy megesett asszony, ez nem egy prostituált, lelkileg ez egy fejedelem asszony. Lelkileg egy fejedelem asszony, aki hozza az ő áldozatát, és hozza az ő ajándékát. Ilyen lehetsz te is, testvérem, velem együtt. Vigyed áldozatodat az Úr elé. Légy Izrael fejedelme, te is. Mi nem lehetünk Róben törzsének a vezetője. Mi nem lehetünk Júda törzsének a vezetői. Mi nem lehetünk Benyámin vezetői, meg a többi törzsnek a vezetői. De lehetsz Izrael fejedelme. Lehetsz Isten harcosa, Isten hőse. Isten lelki népének, megváltott népének a fejedelme, aki fejedelmi ajándékot tudsz hozni az Úr elé. És olyan szép az, hogy elsőként Júda törzse viszi az ajándékot. Az első napon, a legelső Júda törzse. Júda törzsének a vezetője, ő viszi oda. Pedig nem ő volt az első szülött, ugye? Nem Júda volt az első szülött, de neki kell vinni először, mert előre mutat Júda törzsének az áldozata, majd annak az áldozatára, aki Júda törzséből fog jönni, aki fejedelmek fejedelme, királyok királya, és aki ezen a világon eddig a legnagyobb fejedelmi ajándékot vitte az oltára saját magát. Aki nem ezüsttálcát és arany csészét vitt, ahogy itt olvassuk, nem ilyen-olyan edényeket vitt, hanem önmagát adta engesztelő áldozatolomi bűneinkért. Önmagát adta engesztelő áldozatul. És tudjátok, amikor ennek vége, akkor azt olvassuk a 7. fejezet végén, hogy bement Mózes, hogy beszéljen az Úrral, és hallotta a hangot, amely a födérről beszélt hozzá a bizonyság ládáján levő két kérub közül, mert onnan beszélt hozzá. Mi lett ennek az áldozatnak a következménye? Mi lett ennek az odaszánásnak a drága ajándéka? Azt testvérek, hogy az Isten megszólalt. Az, hogy Isten elkezdett beszélni, hogy beszélt az Isten. Ha te oda viszed áldozatodat az Úr elé, ha te kitárod a szívedet az Úr előtt, ha te azt mondod, amit Calvin mondott, hogy szívemet, mint egy égő áldozatot neked adom, Uram, akkor megtapasztalod azt, hogy az Isten beszélni fog hozzád. Akkor az Isten meg fog szólalni. Akkor elkezdenek dalolni az igék. Akkor a Szentlélek megvilágosítja az értelmet. És Isten gazdagon közli veled kegyelmének gazdagságát. Ezzel fejeződik be a 4 Mózes 7. része, testvérek. Ezzel fejeződik be, mikor bement Mózes a gyülekezet sátrába, hogy szóljon ő vele, hallja annak szavát, aki szól. Mózes azért ment be, hogy szóljon az Úrnak, szóljon az Úrhoz, de még mielőtt ezt tenné, már hallja azt, aki szól, aki beszél, aki megszólal. Igen, ennek az áldozatnak, ennek az ajándéknak ez lesz a következménye. Ebben az áldozatban nem csak ezek az arany és ezüst edények vannak, hanem ott van mindig a bűnért való áldozat. Mindig ott van a kecskebak, mert különben hogy lehetne Istenhez közelíteni, testvéreim, enélkül az engesztelő áldozat nélkül. Kívánom, hogy vidd áldozatodat az Úr elé. És először is azt, hogy te magad add neki át. Te magadat. Talán ismerős az a történet, hogy egyszer egy missziói területen, ahol a misszionárius hirdette az igét, összegyűlt a gyülekezet, és a végén perselyeztek. És ott ugye az a szokás, több helyen az a szokás, hogy egy-két presbiter körbe viszi a persejt, és körbeadják, és mindenki beleteszi a maga áldozatát, és odaérnek egyszer egy kislányhoz, és a kislány azt kéri a két presbitert, hogy tegyék lejjebb a kosarat. Két presbiter nagyon csodálkozik, hogy miért kéri ezt a kislány, és azt mondja, hogy tegyék még lejjebb, és már egészen a földig teszik a kosarat. És akkor a kislány beleállt a kosárba. Mert ő semmi mást nem tudott adni, csak magát. De ez elég. De ez elég, testvérek. És hadd kérjem ma, és hadd mondjam azt, hogy add át magad annak, aki odaadott mindent érted. Aki a te megváltód, szerelmes Krisztusod lett a Golgotán. Te is kérd azt, hogy Uram, fogadd el e bűnös szívet, hadd legyek mindenestől a tied. Fogadd el a bűnös szívet, egész éltem kegyelmedért, mondja a szép ének. Ha most lehetne énekelni egy éneket az ige hirdetés végén, akkor biztos ezt kérném. Persze, ha benne lenne az énekeskönyvünkbe, egyik sora így hangzik ennek a 241. hallelujának. Hát én elében mit vigyek? Egész világ vajon mit ér? Fogadd el bűnös szívet, s egész éltem kegyelmedért. Akkor lelkileg te is hasonló leszel, és én is hasonló leszek ehhez a 12 törzshöz, akik akkor a Szent Sátorhoz vitték az ő ajándékukat. De akkor ma te ugyanazt teszed, amit ők tettek, ha te lelkileg azt tudod mondani, amint vagyok, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozát magad, fogadj el, Jézusom. Ezért vidd magad, testvér, add oda magad, hogy el tud mondani, amit az énekek énekében olvasunk, szerelmesem enyém, s én az övé vagyok. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy régi, ószövetségi istentisztelet megelevenedik előttünk lelkileg az új szövetség fényében, és annak lelki üzenete, örök tanítása lám megmarad, és szól hozzánk, és elmondja nekünk, hogy mit kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy mi is azt tudjuk hozni, amit te kérsz. Te mondod meg, hogy mit kérsz, és te azt mondtad, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és szemeid az én utaimat megőrizzék. Ezért hadd kérjünk azokért, Urunk, most először, akik még nem adták magukat, akiket köcs lehúz még régi csüggedésük, és talán már-már megindulnak, hogy rád bízzák magukat, de azért nem tudják talán rád bízni, mert nem adták oda magukat neked. Vonj azért, Uram, sokakat, vonj még sokakat magadhoz, közelebb és egyre közelebb, a te szent lelked drága vonzásába kerüljön bele az emberi élet és lélek, aki hallja az igét. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, vondd oda a mi életünket is, hogy úgy legyünk, mint Pál apostol volt, meg az apostolok, meg a hívők, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, mert szeretnénk mi is mindent odaszánni. Nem ezüst és arany edényeket szeretnénk vinni, hanem szívünk hódolatát, háláját, szánknak a magasztalását és életünk dicséretét, Urunk. És valóban ezért a megváltásért, ha ezt meghallottuk, megláttuk, ennek a kegyelmét magunkévá tettük, akkor egész éltünk sem lesz elég zengni a te dicséretedet. Azt a szívet, amely érettünk megtöretett a Golgotán és elvérezett, hogy mi vére által megtisztuljunk és megszabaduljunk. Megszabadított nép tud csak lelki életet élni, Urunk. Csak megszabadított nép között lakozol, ezért nem bocsátunk el, és ezért lakoz közöttünk, és légy velünk minden napon, drága Urunk, a világ végezetéig. Hadd hozzuk eléd gyülekezetünket, hadd hozzuk eléd a betegeinket, a szenvedőket, kórházban vagy odahaza fekvőket, gyógyító kegyelmedet áraszt ki reájuk, hadd hozzuk eléd a szomorú szívőeket, megfáradtakat, megterhelteket, akiknek nehéz az élet terhe, s roskadozva hordják azt, hadd tapasztalják meg, hogy bús orcájuk hozzád emelve, Jézusban lelnek vigaszt. És hadd hozzuk eléd ezt a nyomorult világot, Urunk, ezt az öntelt, önelégült, hitetlen bűneiben, még mindig bűneiben lévő világot, amely nem akar hozzád jönni, hogy élete legyen, amely nem akar megtérni, még a súlyos csapások alatt sem, inkább elviseli azt, inkább dühöngés lázong, mint hogy azt mondaná, itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Kérünk azért téged, ha rajtunk tartod ostorodat, adja te hívő népednek kimenekedést, megoldást, könnyebbséget, és hadd kérjünk ezért a világért is. Urunk, kérünk téged, hogy legyen meg a te akaratod, és úgy bánj velünk, ahogy atyai szíved azt jónak látja, és enged, hogy mi azt meglássuk, és boldogan elfogadjuk, hiszen tudjuk, hogy akik téged szeretnek, minden javukra van. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket, amit most csöndben mondunk el előtted. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül, testvérek, énekeljük a 459. dicséretet. A 459. dicséret így kezdődik: az Isten bárányára letészem bőnöm én, és azért is választottam, mert ennek van olyan szép verse is, hogy megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen az űrt, ő töltse ki. Vagyis amikor megtapasztaljuk, hogy magunkat adjuk az Úrnak, tulajdonképpen sokkal gazdagabb tapasztalatunk lesz, hogy ő mit ad majd nekünk hívő életünkben. Énekeljük tehát mind a négy versét ennek a szép éneknek, aztán majd a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasom az áldó igét. és lévén nagypapunk az Isten háza felett, Jézus Krisztus, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Amen.